prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál M5 Pál. Műsorunk első részében Székely Gáborral, az Autovalisz befektetési kapcsolatok és ESG igazgatójával a 2022-es rekord eladási számokról és a digitális értékesítő szerepéről beszélgetünk. A második részben arról kérdezem Jó Nap Richárdot, a Concord Értékpapír ZRT részvénypiaci stratégiáját, hogy a már publikált amerikai gyorsjelentések után várható-e felpattanás az amerikai tőzsdén, vagy folytatódik a medvepiac. Kezdjük akkor, a telefonvonalban köszöntöm Székely Gábort, az Autovalisz befektetési kapcsolatok és ESG igazgatóját. Jó napot, igazgató úr!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
Vajon alul tervezték a tavalyi eladási prognózis, vagy a kedvező piaci körülmények következtében sikerült a bázishoz képest 25%-kal több gépkocsit értékesíteni 2022-ben? Mit gondol erről?
Igen, egyértelműen elképesztő éve zártunk értékesítési rekorddal. Összesen 31.303 gépjárművet értékesítettünk. Ebből a száma a nagykereskedelem, kiskereskedelem, új és használt gépjárművek és motorkerékpárok, illetve kishaszon gépjárművek szerepelnek. Csak hogy be tudjuk lőni ezt a számot, ez nagyjából Magyarországon a múlt évben 111.000 autót helyezte forgalomba, ami egyébként 8,5%-os csökkenés jelent. Európában ugyanez a szám 4,6% volt, habár az utolsó 5 hónapban ez egyébként növekedést mutatott. Hogy mekkora ez a szám, amit mi értékesítettünk a múlt évben, hogyha ezt egymás után raknánk sorba ezeket az autókat, akkor ez ilyen 140 km hosszú kocsisor lenne. Tehát elég masszív mennyiségről beszélünk.
Én azt gondolom, és nem csak, hogy, ugye ez a 31 ezer darab, ez csak az új autó.
Ebbe a 31 ezerben már a használt autó is benne van.
Benne van, igen.
Igen.
Tehát akkor azt mondta, hogy ha összeraknánk az autókat, akkor milyen hosszúságú lenne?
140 km hosszú kocsisor lenne, ami gyakorlatilag megközelíti a 2025-re megcélzott 40 ezeres eladott autós célunkat. Tényleg érhet bennünket az a vád, hogy mi alul értékeltük a prognózist. Hozzáteszem, hogy konkrét számokat nem szoktunk közzétenni, hanem a stratégiai terveinkben hozzávetőleges információkat adunk. De ettől függetlenül azért mi nagyon-nagyon konzervatívan tervezünk, és általában mindig jóval hamarabb teljesítjük ezeket a terveket, amiket közlünk. Nem hiszem, hogy alul terveztük a számainkat.
De azért mégis érdekes, mert ugye pont az, amit elmondott, hogy a magyar piac is visszaesett, az európai piac is visszaesett, tehát logikus volt, hogy nem terveztek nagyon-nagyon merészen, hiszen azért, azért az említett két piac, ugye a magyar meg az európai piacnak a végeredménye azt mutatta, hogy azért itt nagyon nagy emelkedésre nem lehetett számítani.
Így van, de azt látni kell, hogy a piac az konszolidálódik. Egyre kevesebb, de erősebb szereplő lesz. Mi az erősebb szereplők közé szeretnénk tartozni, és azt gondolom, azok közé is tartozunk. A másik momentum pedig az volt, hogy akvizíciókat hajtottunk végre, és ezek az új leánycégeink már ugye generáltak autóeladásokat. Itt van például a Szlovéniában megszerzett AutoActive, ami 4 városban 5 márkával már beleszámított ebbe az értékesítési adatba. A másik fontos tényező az a Renault Hungária megszerzés, aminek az újkori neve RN Hungary Kft. Ők is 2000 darabban már az utolsó negyedévben beleszámítottak ebbe a számba. Tehát gyakorlatilag egyrészt organikus növekedésünk volt, másrészt pedig az akvizíciók miatt is növekedtek az eladásaink.
Tehát ez azt jelenti, bocsánat, hogy közbevágtak, ha a szlovén vállalat akvizíciója nem jön össze, akkor nem is lett volna növekedés az eladásban? Tehát a szlovén vállalat hozta tulajdonképpen azt a többletet, amit nem lehetett a prognózisban még belekalkulálni?
A kiskereskedelem tekintetében igen. Azért az nagyon fontos, hogy ebből a sikersztoriból most a nagyker üzletágunk növekedett a legnagyobb mértékben. Ők voltak a meghatározók ebben a növekedésben. 34,4%-a 2021-hez képest összesen 22.174 gépjárművet értékesítettek. Mint ahogy előbb is mondtam, ebben már benne van az utolsó negyed évben a Renault Hungária által értékesített 2000 autó, Renault, Dacia és Alpine márkák tekintetében.
Vajon az a tendencia, ami Európában már elég jól érvényesül, hogy az elektromos és hibrid meghajtású gépkocsiknak az értékesítése nő, a magyar piacra is érvényes, és az autóval is forgalmára is érvényes, vagy azért itt még ez nem jellemző?
Ez egy összetett dolog. Sok minden befolyásolja, hogy egy adott országban az elektromos vagy hibrid meghajtású autók értékesítési számai hogy alakulnak. Egyértelműen Nyugat-Európában elképesztő növekedést láthatunk. Magyarország és ebben a régióban azért ez egy kisebb mértékű, meg sok oka lehet. Egyik ez az infrastruktúra, tehát a töltési hálózat kevésbé fejlett, a másik pedig, hogy éppen a támogatási rendszer hogy néz ki. Vannak olyan országok, például Románia, ahol alanyi jogon jár. Magyarországon tudjuk, hogy gyakorlatilag egy perc alatt elfogyott a keret, és már regisztrálni se lehetett az elektromos autókra fölvehető támogatásba.
Tehát nagyon sok, és 2023-ra se terjesztették ki. Egyelőre még nem tudok arra, hogy 2023-ban lenne ilyen támogatás.
Így van, így van. Tehát mondhatjuk azt, hogy Magyarország e tekintetben egy nehezített pálya az elektromos hajtású autók értékesítése kapcsán.
Igen, hát jó lenne egyébként, hogyha ha ezt esetleg ugye támogatásként bevezetnék, mert ha jól tudom, azért más járműveknél, rollereknél, kerékpároknál ez van, de hát ugye ez egy zárójeles megoldás. A következő kérdés az értékesítés mellett már kapcsolódik a befektetésekhez is. Bár tavaly nagy lépést tett az autóval is az online értékesítés kibővítése felé, vajon nem késette el egy kicsit ezzel a lépéssel, vagy pedig már korábban is volt, csak tavaly újabb cégeket vásárolt fel, ami segített a mobilitásban?
Ugye mi kitűzött céllal azt határoztuk meg magunknak, hogy a régió, tehát a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává szeretnénk válni az évtized végére. Ebben már jelentős lépéseket tettünk. Egyik ilyen fontos momentum volt az elmúlt év utolsó negyedévében a Nelson Flotta kezelőnek a megszerzése. Jelen volt már a rendtakár üzletágunk a cégcsoportban, ugye a Sixt, ami a felügyelő reptéren meghatározó, illetve hát a prémium kategóriába piacvezető szereplő. Ők is nagyon nagyot nőttek az elmúlt évben, 45%-kal nagyobb flottával, 44%-os növekedést értek el. Annak ellenére, hogy a csúcs 2019-hez képest 12,2 millió fő a reptéren, ez még mindig a csúcsévhez képest 25%-kal elmaradt, tehát abban a szegmensünkben is jelentős növekedés várható, és ehhez fog még jönni a Nelson Flotta kezelőnek a működése, ami nagyjából, hogy be tudjuk lőni, egy 4 milliárdos árbevétel, 2,4 milliárdos EBITDA és 230 millió forintos eredményt jelentett, vagy fog jelenteni. Ez a 2021-es évük volt. Egyébként ugye egy 30 éves flottakezelőről beszélünk, és nagyon-nagyon hasonló módon gondolkoznak az értékteremtésről, és egyébként az üzleti alapvetéseik nagyon-nagyon hasonlóak.
Magyarul a stratégiájuk egy jól illeszkedik, van, jól illeszkedik az autóval is, az igen.
Tehát visszatérünk a digitális témára. A mai autókereskedelmi rendszerben vagy struktúrában már bőven jelen van az online értékesítés, csak gondoljunk abba, hogy mindenki
úgy kezdi, ugye, hogy körülnéz,
persze. Hogy az autóját, és akkor utána e-mailen, vagy valamilyen más csatornán elküldi az kérelmét, vagy kérését, hogy adjanak neki elrajátot. Régebben, amíg a hőskorban 6 szalonlátogatás volt egy autó, esett egy autóvásárlásra, az manapság ilyen 1,2 szalonlátogatásnál tart. Tehát már most is jelen van a rendszerben az online értékesítés.
Lehet tudni egyébként, hogy az online értékesítés a teljes értékesítésen belül hány százalékot képvisel, vagy ez tavaly még alacsony volt, és idén lesz igazán, amikor fel fog futni?
Azért nehéz megmondani, mert a jelenlegi rendszerben a folyamat végén mégis találkoznak az eladó és a vevő, és ugye egy fizikai helyzet van, ami már ugye nem online. Persze biztos, hogy voltak olyan szereplők is már a piacon, akik tényleg 100%-ban online vették át az autót, illetve vásárolták meg az autót, de amikor az ember kipróbálja, beleszagol, megérinti, azért tehát a fizikai jelenlét azért szükséges ebbe a folyamatba. Nem tudom pontosan megmondani, hogy hány százalék lehet az a teljesen 100%-osan online része a piacnak.
Hát igen, nyilván nem 100%, hanem x százalék. Hát persze van, mindenki azért meg akarja nézni, hogy mit vesz, nem képeket akar nézni nyilván.
Így van, hát azt tudom elképzelni, hogy egy flotta vásárlás esetén egy ismert márkánál mondjuk egy flotta kezelő lehet, hogy vesz 10-20 autót, és ez így ez az 1,2-es szalonlátogatást ez jelentősen hívítja. Minden esetre az online értékesítés jelentősége az növekedni fog. Az egyes autógyárok másképpen próbálják ezt a modellt, az értékesítési modellt átalakítani. Az egyik ilyen modell, amit most több autógyár is elképzelt, hogy így fog működni a jövőben, ez a ügynöki modell. Ez azt jelenti, hogy közvetlenül az autógyár értékesíti online, mint a Tesla például a gépjárműveket.
És akkor kihagyja a kereskedőt, vagy a kereskedő azt...
A nagy kereskedőt hagyja ki, magánál tartja a készleteket, és a kiskereskedőnek gyakorlatilag az átadás, a próba és a szerviz, ami funkcióként nála marad. Igazából nagyon sok autógyár sokféleképpen próbálja ezt a dolgot kialakítani, de azt gondoljuk, hogy az átadási pontokra, a szervizpontokra a jövőben is szükség lesz. Persze ez azzal jár, hogy kevesebb szereplő és valószínűleg több márkás autószalonokkal fog a piacon...
Hát igen, hát most is egyébként így van, szervizeknél is így van, hogy azért nyilván ez a jövő egyik útja, hát nyilván sokféle út van, sokféle modell van.
Nem szabad elfelejteni azt, hogy nem mindegy, hogy egy autógyár kicsit több mint 1 millió autót értékesít egy évben, vagy 10 milliót, vagy 7 milliót. Logisztikai feladat is ennyi autót leszállítani a vásárlókhoz. A másik, csak gondoljunk bele, hogy egy visszahívást hogy csinál meg egy olyan automárka, ahol nincs szervizhálózat,
hát
vagy nincs disztribúciós hálózat, és mondjuk visszahívnak 10 millió autót. Tehát gyakorlatilag azért én azt gondolom, hogy alapjaiban ez a felállás nem tud megváltozni, a szerepek azok átalakulhatnak, a szereplők lehet, hogy csökkennek, de a megmaradó szereplők pedig erősebbek lesznek. Ugye nehéz úgy kinyitni egy hírportált, vagy egy gazdasági hírportált, hogy ne kongatnák a vészhangot az autóipar fölött, ugye rengeteg kihívással néz szembe. Viszont azt nem szabad elfelejteni, ezt a játékot nem darabszámra játsszák, hanem nyereségre. Ugye a nagy autógyártók is remek évet zárnak, vagy tudhatnak maguk mögött.
Ha már erről beszél egyébként, ugye, ha jól láttam, akkor az autóval is azért tavaly durván 270 milliárdos árbevételt ért el, és a nyeressége is elég jelentős volt. Jó ez a szám?
Hát a legfrissebb adatunk, ami...
Már tavaly év lezárása.
Igen, igen, de ennél sokkal frissebb adatunk, ez a Q3-as időközi beszámolónk, ahol gyakorlatilag már a Q3-kor elértük és meghaladtuk a 2021-es árbevételünket.
2021-es? Igen, igen,
így
igen.
Van, tehát a harmadik negyedében már meghaladtuk a egy éve korábbi teljes éves árbevételünket, elértük a 208 milliárdos árbevételt, és ennél sokkal fontosabb, hogy...
A nyeresség is egyébként, meg az EBITDA is egyébként jelentősen.
7,6 milliárd forintos nettó eredményünk volt, ami egy részvényre vetítve 17,3 forint, ami azt gondolom, hogy Q3-ban már elértük ezt a szintet.
Igen, és ez nagyon érdekes, hogy ennek ellenére ugye a részvény árfolyama, amiről hát nyilván nem illetékes beszélni, mégiscsak olyan 100 körül van, miközben, ha jól láttam, azért a célárak között volt, például a Concord célára 199 forint.
Igen, a legutolsó frissítésében ezt a célárat határozta meg az egyéves célárként a Concord. Természetesen nem tisztem, hogy kommentáljam a piaci árat, de én azt gondolom, hogy most a piaci turbulenciák hatása sokkal erősebb a hazai tőkepiacon, nem csak ránk, de a nagy társaságok részvényei is, akár OTP, MOL, Richter is megsínlették ezt a turbulens makrogazdasági környezetet. Inkább ez a helyzet tükröződik a mi árfolyamunkban is. Én azt gondolom, hogy saját részvényen egyet tudok érteni az elemzők, a független elemzőknek a céláraival.
Még egy-két percünk van, szeretném, hogyha az ESG minősítésre történő felkészítésről beszélne még ez egy-két percben. Milyen stratégiai célt tűzött maga elé a cég, amikor önt kinevezte ennek a területnek az igazgatójának? Tényleg kevés az időnk, úgyhogy próbálja meg röviden.
Nagyon fontos, hogy az autóipari üzletág meghatározza azt, hogy környezettudatosan kell működnünk, nem elég, hogy a gyárak környezettudatosan működnek, a disztribúciós hálózatnak és az autóipari mobilitási szolgáltatóknak is környezettudatosan, társadalomtudatosan kell működniük. Nekünk ezért nagyon fontos a ESG célkitűzésünk. Bízom benne, hogy hamarosan ki tudjuk adni az első ESG jelentésünket, és 2022-2023-as évről kiadott ESG jelentésünket remélhetően már auditáltatni is tudjuk. Nagyon fontos, hogy mi eddig is környezettudatosan, társadalomtudatosan és a megfelelő cégirányítási rendszerben működtünk, csak ezt nem tudtuk megmutatni. Erre nagyon fontos és jelentős lépés az ESG jelentés. Ugye nem elég jónak lenni, ezt látszódnia is kell, és ez az ESG jelentés nekünk maximális alkalmas arra, megmutassuk azt, hogy mi hogy működünk. Egyébként is sokat foglalkoztunk az elmúlt időszakban az energiahatékonysággal, sokat foglalkoztunk azzal, hogy a munkavállalóink megfelelő környezetben, mentális és fizikai környezetben tudjanak dolgozni. És azt gondolom, hogy így ez az ESG egy olyan keretrendszert ad ahhoz, hogy be tudjuk mutatni az ilyen típusú működésünket.
Köszönöm szépen az interjút Székely Gábornak, az Autovallis befektetési kapcsolatok és ESG igazgatójának. További kellemes napot kívánok önnek.
Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Ismer.